Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus követése mindenkorban bátorság, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek a közelmúltban egybenyitott, teljesen felújított főszékes egyházban a pap és diákónus szentelésen. A szertartás keretében 7 diákónust áldozó pappá, 3 akolitust pedig diákónussá szentelt. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának a szolgálatára szenteljék. Nem riadnak vissza sem a negatív példa, sem a katolikus papságról vagy az egyházról terjedő rossz hírek hallatán, hanem Krisztusra figyelnek, aki meghívta őket. Tudják, hogy Krisztus hűséges, és saját hűségüket is őre akarják alapozni. Krisztus követése mindenkorban bátorságot kíván, hangsúlyozta Ternyák Csaba egri érsek a pap és diákónus szentelésen. A szentelendőkhöz fordulva a főpásztor kiemelte: a papi hivatást nem önmagatokért kaptátok. Nem csak arról van szó, hogy általa a személyes megszentelődéseteket szolgáljátok. A híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladásotok is. Ti megtanultatok Jézussal együtt járni az úton. Feladatotok az lesz, hogy erre másokat is megtanítsatok, szólt az egri bazilikában a szentelendőkhöz Ternyák Csaba érsek. Fontos, hogy egységesen gondolkozzunk szinte minden kérdésben, ami a magyarságot érinti, hangsúlyozta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fiuméban, a Kárpát-medencei nemzetpolitikai kerekasztal című tanácskozáson, amelyen valamennyi külhoni magyar párt vezetője részt vett. A távirat irodának nyilatkozva az államtitkár kiemelte: nagyon mozgalmas időszak áll mögöttük, hiszen az elmúlt években több választást is tartottak minden régióban. Hozzátette ugyanakkor: vannak még olyan megmérettetések, amelyekre fel kell készülni. Itt megemlítette a romániai elnökválasztást, amelyet a parlamenti választások követnek majd. Lemondott Kunhalmi Ágnes és Komjáti Imre, az MSZP két társelnöke a párt választmányának szombati ülésén a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választás eredményei miatt. Erről a két politikus a közösségi oldalán számolt be. Komjáti Imre a lemondásáról azt írta: munkás emberként úgy tanultam, hogy mindennek van következménye. Hozzátette: az MSZP vezetésében is végig gondolták, milyen út vezetett a kialakult helyzethez. Vállalni kell a felelősséget, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket, tanulságokat a választási eredményekből, fogalmazott. Az MSZP rendezi sorait, ezek után pedig az építkezés veszi kezdetét, közölte, mint írta. Ez a közösség nem fogja feladni a küzdelmet, hiszen az MSZP a politika emberi hangja volt és lesz. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, van tehát mire büszkének lenni, hangoztatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tiszafüreden az Országos Polgárőrnapon. Rétvári Bence, az Országos Polgárőr Szövetség és a tiszafüredi önkormányzat által szervezett ünnepi eseményen arról beszélt: sikerült elérni, hogy Magyarországon békében és biztonságban élhessenek az emberek. Hozzátette: olyan országokat hagyunk le ebben a világ béke index, mint Belgium, Japán, Németország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, Barcelonában, Manchesterben és másutt számos ember halt meg merényletekben. Budapestről, magyar városokról ilyen híreket nem találunk az elmúlt évekből, mert itt sikerült megvédeni a magyar emberek biztonságát, emelte ki, hozzáfűzte. Ez köszönhető a rendőröknek, a polgárőröknek is. Végül az időjárásról. Erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Erősen, illetve gyengén felhős helyek és időszakok egyaránt előfordulnak. Az ország délkeleti-keleti felén további záporok, zivatarok alakulnak ki, és heves zivatarokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos széllökésekkel. Az északi-északkeleti szél több felé megélénkül. Hajnalban a szélcsendes helyeken foltokban pára köt képződik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. A pápa üzenetet küldött az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Makaerus, keresztelő János Golgotája. Gianfranco Ravasi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót Vörös Győző professzor könyvéhez. A pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. Valamivel több mint egy héttel azután, hogy beszédet mondott az olaszországi Báriban a G7-es ülésen a mesterséges intelligenciáról, Ferenc pápa szombaton ismét megerősítette, hogy a hatalmas technológiai fejlődést etikusan kell felhasználni az emberiség szolgálatában, és mérsékelni kell a benne rejlő kockázatokat. A Szent Atya a vatikáni Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett a generatív mesterséges intelligencia és a technokratikus paradigma nemzetközi konferencia résztvevőivel találkozott szombat délelőtt a Vatikánban. Beszédében a pápa megköszönte a jelenlévők elkötelezettségét, hogy feltárják, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia az emberi méltóság előmozdítását és a hátrányos helyzetűek szolgálatát.
Apprezzo che la Centesimus Annus abbia dato ampio spazio a questa materia.
Nagyra értékelem, hogy a Centesimus Annus nagy teret adott ennek a témának, különböző országok és tudományágak tudósai és szerkesztői bevonásával, elemezve a mesterséges intelligencia fejlesztésével és használatával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat. A pápa óva intett az eszköz önálló működésétől, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia eszköz, és eszköznek kell maradnia az ember kezében. Ezen túlmenően a Szent Atya óva intett attól, hogy a mesterséges intelligencia a kiselejtezés kultúráját terjessze, előnyben részesítve az egyenlőtlenséget, és hogy a hatáskörén kívül eső döntéseket hozzon. Miközben arra bíztatta a vatikáni tanácskozás résztvevőit, hogy folytassák a mesterséges intelligencia valódi céljának vizsgálatát, feltette a kérdést. Szolgálja-e az emberiség szükségleteinek kielégítését, az emberek jólétének és átfogó fejlődésének javítását? Vagy inkább az emberiséget fenyegető veszélyek ellenére a néhány technológiai óriás amúgy is nagy hatalmának gazdagítását és növelését szolgálja? A pápa szerint ez az alapkérdés. Mivel az emberiség jövője a technológiai innováció területén dől majd el, kijelentette.
Non dobbiamo perdere l'occasione di pensare e agire in un modo nuovo, con la mente, con il cuore e con le mani.
Nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget, hogy az elménkkel, a szívünkkel és a kezünkkel új módon gondolkodjunk és cselekedjünk. Annak érdekében, hogy az innovációt egy olyan működés felé irányítsuk, amelynek középpontjában az emberi méltóság áll első helyen. A pápa hangsúlyozta, hogy ez nem lehet vita tárgya. Ferenc pápa arra buzdította a Centesimus Annus alapítványt, hogy bátran folytassa elkötelezettségét a tekintetben. Továbbá kifejezetten üdvözölte, hogy az alapítvány elindított egy második közös kutatási projektet a Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetségével. Kérem, tájékoztassanak engem erről, mondta a pápa. Végül beszédét egy provokációnak nevezett gondolattal zárta.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è?
Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is intelligenciának akarjuk nevezni azt, ami nem az intelligencia? Tette fel a kérdést. Nyomatékosította, hogy el kell gondolkodnunk ezen. Arra buzdította a nemzetközi tanácskozás résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. A helytelen használata ennek a szónak, ami oly fontos és annyira emberi, vajon nem jelenti-e már a technokrata hatalomnak való alárendelődést? A pápa üzenete az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Június 22-én szombaton Róma utcáin ünneplő anyák, apák és gyermekek ezrei vonultak fel, akik részt vettek a Válaszd az életet elnevezésű országos demonstráción, amely Olaszország legfontosabb nyilvános rendezvénye az emberi élet fogantatástól a természetes halálig tartó méltóságának védelmében és népszerűsítésében, amelyhez 130 szervezet csatlakozott. Ferenc pápa üzenetében köszönetet mondott azoknak, akik előkészítették és akik részt vesznek a felvonuláson, ezáltal nyilvánosan tanúságot téve az emberi élet védelméről, annak fogantatásától a természetes haláláig. Arra buzdította őket, hogy minden viszontagság ellenére bátran haladjanak előre, mert a tét, vagyis az emberi lét abszolút méltósága, a Teremtő Isten ajándéka túl magas ahhoz, hogy kompromisszumok vagy tárgyalások tárgya legyen. A szervezők beszámolója szerint a felvonulásra Olaszország egész területéről vártak családokat, sokan buszokkal érkeztek. A menet a Piazza della Repubblicáról indult délután 2 órától, hogy a Via Cavouron keresztül elérkezzen a római fórumra. A felvonulás elején és végén felállított 2 színpadról a társadalmi és gazdasági nehézségek közepette is az életet választó és befogadó családok, anyák és apák tanúságtételei hangzottak el. Beszédet mondott az esemény szóvivője Massimo Gandolfini és Maria Rachele Ruiu. Az országos felvonulás az életért által felvállalt álláspontok között szerepel, a nem a kiselejtezés kultúrájára, és minden olyan gyakorlatra, amely sérti az emberi élet méltóságát, kezdve az abortusszal, az eutanáziával, az orvosi segítséggel végzett öngyilkossággal, és az embriók reproduktív célú manipulációjával vagy megsemmisítésével. Ez a felvonulás egyértelmű ellentéte kíván lenni a halál kultúrájának, ahogyan azt II. János Pál nevezte, és a kiselejtezés kultúrájának, ahogyan Ferenc pápa nevezi azt. Ugyanakkor erőteljesen hirdetni kívánja az élet iránti megnyílás szépségét, ezért lesz ez egy ünnepi körmenet, nyilatkozta a bressai idegsebész Massimo Gandolfini, a rendezvény szóvivője, a Vatikáni Rádiónak a felvonulás előtti napon. A családi nap elnöke ezután a hittani dikasztérium által a közelmúltban kiadott Dignitatis Infinita kezdetű dokumentumából ösztönzést merítve hangsúlyozta. Az élet méltósága végtelen, és nincs szüksége más jellemzőkre, mert minden élőlény a fogantatástól a természetes halálig az emberi méltóság hordozója, ezért el kell ismerni és tisztelni kell. Gandolfini utalt rá, hogy a jelenlegi halálkultúrája megmérgezi társadalmainkat. A rendezvény szóvivője szerint ennek a kultúrának az egyik gyümölcse a születésszám csökkenése, amely különösen érinti Olaszországot. Ezután az idősek és a betegek kiselejtezéséről beszélt az interjúban. Kérte, hogy a palliatív kezeléssel biztosítsák számukra a halálig való méltó elkísérésüket. Gandolfini továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az anyaságot és a születendő életet azáltal is, hogy szembeszállunk azokkal a gyakorlatokkal, amelyek megsértik az anyák és gyermekek életét, és árukká teszik őket, mint például a béranyaság. Végezetül Gandolfini a családok támogatására buzdította a társadalmat és a politika világát, mert a család az a bölcső, amely minden társadalmi probléma ellenére befogadja az életet és a nevelés helyszíne minden ember felnőtté válásáig. Az élet és a család támogatása azt jelenti, hogy támogatjuk a közjót, és él bennünk a jövőbe vetett remény, zárta interjúját Massimo Gandolfini, az olaszországi felvonulás az életért kezdeményezés szóvivője.
Makérusz keresztelő János Glogotája. Ravaszi bíboros, Vörös Győző ókorkutató könyvéről. Makérusz hegy címmel és bevezetés a Jordán királyságban a Holt tengerre néző történelmi, régészeti és zarándok helyre alcímmel idén jelent meg Vörös Győző ókorkutató professzor új angol nyelvű ismeretteresztő könyve az Ammani Amerikai Kutatási Központ kiadásában, amely főként zarándokok számára mutatja be a keresztelő János korabeli végzetes helyszínt, amit éppen annak romba döntése őrzött meg túlélő időkapszulaként a 21. század emberének. A könyv online is elérhető, és Open Access formában ingyen letölthető PDF formátumban a megadott linken. Vörös Győző professzor könyvéhez Gianfranco Ravaszi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót. Mindig is lenyűgözött az a karcsapás által levágott fej, amelyet egy tálcára helyeztek, és elrettentő győzelmi jelként felmutattak egy lakoma során. Kezdődik Ravaszi bíboros könyv recenziója. A keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutarának a lefejezéséről szóló történetet Márk evangelista beszéli el, amit Caravaggio érzéketes módon örökített meg 1608-ban máltai tartózkodása alatt, és festményét máig ott őrzik La Valletta székesegyházában. Aki ezt a tragikus eseményt akarta, egy nő volt, Heródiás, Heródes Antipasz negyedes fejedelemnek, Nagy Heródes hetedik fiának a sógornője és szeretője. Így hallgattatták el azt a kérlelhetetlen prófétai hangot, amely alatt valói cinkos hallgatása közepete is oda kiáltotta a királynak. Nem szabad magadnak tartani testvéred feleségét. A valóságban, ahogy Don Primo Mazzolari mondta, ez a hang akkor is hangosan tovább kiáltott, amikor már nem volt többi a keresztelő nyakán. A levágott fej szimpadias megjelenítése a tányéron egy kényelmetlen szemtanút akart elhallgattatni, akinek végül is fejét és szavát vették, méghozzá egy lakoma keretében, amely gyászos módon egymásba oldott a beszélgetést és az étkezést. Ám alakja az évszázadok során sem tűnt el, hanem továbbra is él és üzeni, amint azt a katolikus liturgia is tanúsítja, amely minden év augusztus 29-én megemlékezik a lefejezéséről, amit a mindenkori művészet akár a maga meglepő módján is megerősít. Gondoljunk csak Richard Strauss Salome című egyfelvonású zenés drámájára, amelyet az Oscar Wilde által 1891-ben Sarah Bernhardt számára francia lírt azonos című műve alapján komponált. Strauss lefordította németre a szöveget, majd megzenésítette, és Dresdában adta elő 1905. december 9-én, méghozzá a közvélemény kemény kritikának közepete, amely botrányosnak, szadistának és perverznek találta a művet. Valóban felforgató a cselekmény a Johannamba szerelmes Salome alakjával, aki eltökélte, hogy mazohista módon birtokba veszi őt, akihez szenvedélyesen vonzódott, annak vágyai és saját szexuális ajánlatainak teljes elutasítása ellenére is. A darab végén, miként az evangéliumi történetben, egy sor tragikus fordulat után Heródes negyedes fejedelem, jól lehet megretten ezektől, mégis engedni kényszerül az asszony kérésének, és át kell adatnia a keresztelő vérző fejét egy ezüsttálcán. Salome szerelmes és szenvedélyes szavakat mond, a végén pedig szájon csókolja a keresztelő fejét. A mű egészének erotikus hatásai csak fokozza az egyszerre erőszakos és behizelgő, heves és agresszív, megszállott és frenetikus zene, gondoljunk csak a híres Hét fátyol tánca betétre. Ám, mint ismeretes, a filmtörténetben is történt ilyen mítosztalanítás. Méghozzá Totó ironikus alakjával, aki Amleto Palermi 1940-ben készült a lefejezett Keresztelő Szent János című filmjében felháborodik azon, hogy ellopják a szentnek ajánlott olajat a mécseséből. Josephus Flavius, a Róma barát zsidó történész a Zsidó régiségek című művében felidézi, hogy Keresztelő Jánost a Machérusz erőd börtönében végezték ki, amely a Holtengertől keletre emelkedő hegyen fekszik. Ezen a helyen 1968-tól ásatásokba kezdtek elsősorban Virgilio Corbo és Michele Piccirillo ferences ókorkutatók vezetésével, amiket később a legszisztematikusabb ásatásokkal egy kivételes tehetségű magyar ókorkutató Vörös Győző folytatott, aki annyira fellelkesült a vállalkozásért, hogy tudatos döntéssel Jordániába költözködött egész családjával, ugyanis a kutatást éppen a Jordániai Királyi Ókorkutató Intézet támogatta. A 2009-ben megkezdett kutatás eredményei lenyűgözőek voltak, amint azt a tekintélyes tudományos kötetekhez írt különféle tanulmányok is tanúsítják. Most a magyar ókorkutató, akivel volt szerencsém találkozni és beszélgetni, és akit 2022-ben Ferenc pápa a pápaság aranyérmével is kitüntetett, úgy döntött, hogy az ásatási eredményei lényegét egy ismeretterjesztő kötetben jelenteti meg, amely lehetővé teszi, hogy újra felfedezzük azokat a palotatermeket, amelyekben a keresztelő vértanúsága történt. A hegyen álló fellegvár ma a Mukaver arab nevet viseli, amely víziaként az eredeti Machérusra utal, amelynek jelentése kard. A mű felépítése lehetővé teszi, hogy végigkövessük a régészeti lelőhely teljes történetét, különös tekintettel a 600 négyzetméteres területű, udvarral ellátott heródesi királyi palota ásatásaira. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az evangélium állításairól megerősítést nyerjünk. A szerző örvendetes módon rekonstruálja könyvében az egykori események emlékezetének állandóságát a későbbi korok művészeti ábrázolásaiban. Kezdve a Rossano Calabróban öltött csodálatos Codex Purpurea, bíbor kódex kötettel, és Caravaggiótól egészen a modernkori Giovanni Fattori, Edward Armitage és Richard Strauss már említett Salome művéig menően. Sajnos az egész izraeli palesztin térsége beározó jelenlegi feszültség negatívan tükröződik a turizmus és az zarándoklatok terén. Tanulmány a záró részében Vörös Győző abban reménykedik, hogy a Keresztelő János Golgotájának 2029-ben esedékes bimillenáris megünneplése lehetővé teszi a látogatások és a vallásközi megemlékezések újraindulását, ugyanis Keresztelő János Jézus erőfutáraként kedves személy az iszlám számára is. Nem véletlen, hogy a kötet előszavát éppen El Hassan bin Talal, jordániai herceg írta, aki az ábrahámi vallások párbeszédének nagy pártfogója. Miközben a mű olasz nyelvű kiadására várakozunk, külön említést érdemel annak lenyűgöző ikonográfiai apparátusa, amely egyfajta szövegmagyarázatként szinte önálló művé válik. Igaznak bizonyul így az, amit a három testőr szerzője Alexandre Dumas írt az Úti élmények című művében. A régészet által a föld méhéből előkerülő ókor az emberiség arisztokráciája. Olvassuk Ramaszi Bíboros Vörös Győző ókorkutató könyvéhez írt recenziójában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Elhangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
Most pedig szólaljon meg a dallam is.
Futva jöttem elébén, szentélyedbe Isten, édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret,
a dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori, vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem. Közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.
Futva jöttem elébén, szentélyedbe Isten, éles arcod örömét megkerestem, mint a szaros hűsevet
Szent mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom. Kérünk, hallgass! Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért!
Vedd a tiszta áldozat, kenyerét hatalmas, árva szokra irgalom, kérünk, hallgass!
Kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot. Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a Teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
Futva jöttem, Elibéd, szentélyedbe, Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.
Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
búcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című műsorunk következik, amelyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 25. részét olvassa fel Hevér Gábor. Majd a Szerzetesek fél órája című műsorunk múlt vasárnapi adásának ismétlésében Bán Izsákot, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallják. 1:05 kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső Végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Utána zenei válogatásunk következik. 2:05 a Kávéház című műsorunkban Kordos Szabolcs íróval beszélget Farkas Éva. 3:05 újra meghallgathatják Itt élünk című műsorunk szombat délelőtti adását Pap Péter válogatásában. A műsorban Tokajon át a Kínához tartozó Új-Gíriába megyünk őstörténetünket kutatva Makordi Miklós tokai régésszel, aki nemrég tért haza erről a területről. 4:05 pedig Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk kezdődik, amelyben ezúttal is zenei időutazásra invitálom kedves hallgatóinkat, beszélgető társammal, Széles László Lőrinci plébánossal. Az adásban ezúttal az 1968-as és 69-es tánzdalfesztivál dalairól beszélgetünk, és a dalokkal kapcsolatos emlékeinket is felelevenítjük. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Péderi Zsolt, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Hasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Ezen túl tehát nem tekintünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból tekintettük is, most már nem úgy tekintjük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, és valami új valósult meg. Olvasom a 2. korintusi levélben. Jézus tanítása és tevékenysége kezdettől fogva az újra irányul. Amikor fellép Kafarnaumban, az embereknek rögtön az a benyomásuk támad, itt most valami egészen új kezdődött. Ő félreérthetetlenül kijelenti, csak az tartozhat hozzá, aki kész arra, hogy gyökeresen szakítson a régivel. A keresztény egzisztencia sajátos feszültsége, hogy bár a keresztény már új ember, új teremtmény, de azért napról napra meg kell újulnia. Aki igazán keresztény, az mindig nyitott lélekkel áll az új előtt. Igazi kongenialitással írja Szent Pál, az előttem lévő után rugaszkodom, futok a kitűzött cél felé. Az Isten népe is az idő sodrában él. A hívő embereket is eléri a mutáción áteső emberiség válsága. De a keresztények tudják, hogy a megtestesült ige irányt és jelentést adott a történelemnek. A folyamatos advent valóságát kell megértenünk. Így lassan rájövünk, hogy a Krisztus előtt és Krisztus után húzódó határvonal nem történelmi időben és helyen, hanem a mi szívünkön át húzódik. Még ma is Krisztus előtt élünk, ha önzésünknek rabjai vagyunk. Kérjük Istent, hogy egyre kevésbé éljünk Krisztus előtt, és még kevésbé Krisztus után, hanem valóban Krisztussal és Krisztusban. Urunk, mindenütt Te vagy körülöttünk, de mintha a hályok borulna szemünkre. Ragyogtasd föld nekünk mindenünnen a Te egyetemes arcodat. Ragyogásod vágjon le mélyre, bevilágítva legbensőnkbe azokat a sűrű sötétségeket is, amelyeknek ölén mozgunk. Erőd nyomán végezzük el a nagy átalakítást, mely után eped teremtett világod, és megújítod a föld színét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss